Közös testvérek, az első keresztény század teológiájának kibontakozó, színeződő, színesedő teológiának a középponti kérdése van ebben a kérdésben, amit Pál tesz föl a Galata levél harmadik fejezetében. Ó, esztelen Galaták! Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy a hit szerinti engedelmesség alapján. Kedves testvérek, Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy Jézus egyszerre botrány és bolondság, skandalum és őrültség, a zsidók felé, zsidók világában botrány, a görögök világában ostobaság, bolondság, és valóban a Jézus esemény a világtörténelemben egyszerre hordozta magán ezt a kettősséget a zsidóknak és azután a vallásos embereknek, mert őket képviselte a zsidóság, a vallásos emberek számára Jézus botrány, és az okosok, a nagy okosok számára, görögök, filozófusok népe, okosok számára bolondság, őrültség. Az a kérdés, hogy ezzel az örökséggel mit kell csinálni? Ezt a kettősséget vajon ki kell küszöbölni, vagy tudomásul kell venni, hogy ez szükségszerűen hozzá tartozik a Jézus ügyhöz. Az, hogy botrányos, és az, hogy őrültség. Ilyen szempontból gondoljuk vissza az első nemzedékekre, kapták örökségbe ezt a názáreti Jézus tanítását, csodáit, halálát, szégyenletes, vitófán végzett életét, föltámadását. A zsidók számára botrányos volt az, hogy akasztófán, vitófán végezte. A görögök számára nevetséges volt, akémi prédikáció mutatja, amikor Pál a föltámadásról beszélt. Tehát kapták az első keresztjének ezt az örökséget, ezt a gyönyörűséges és teljes örökséget, botrányos, bolond, dicsőséges, gyönyörűséges evangéliumot. Mit kell csinálni? Lehetőleg kiküszöbölni a Jézus ügyének ezt a kettős jellegét, hogy ne legyen botrány, hanem legyen szép, sima, vallásos ügy, és ne legyen bolondság, hanem szép filozófiai téma. Kiküszöböljük, vagy pedig megtartsuk. Hát azt hiszem, megértitek az első keresztjéneket, el egészen a mai keresztjénekig, én hozzámig, hogy bennünk van, bennünk volt ez a tendencia, hogy hát lehetőleg kiküszöbölni ezeket a kellemetlen vonásokat. És most mondom ezt a két evangélistát, a zsidók felé jelentkező botrányt Máté evangélista próbálta kiküszöbölni. A görögök felé való botrányt János evangéliuma igyekezett kiküszöbölni. Ma inkább a Máté ügyel foglalkozunk, de a másik is megérdemel egy külön estét. János miként próbálta a görög filozófia számára szalonképessé tenni a Jézus ügyét. Nagyon magas szinten cselekedte ezt, és nem is kell szégyelni. Igenis, a görög filozófia számára szalonképes témává tette Jézus ügyét, ezzel a zseniális fogással, fordulattal, hogy Jézust logosznak nevezte, és nem a gyermekkorba ment vissza, és ott kezdte a Jézus története, karácsonyi történetekkel, hanem az örökké valóságba nyúlt vissza. És azt mondotta, hogy kezdetben vala a logosz, és a Jézus történetét, mint a Logosznak az útját mutatta meg, és ilyen magas szinten tényleg a filozófusok is kézbe vehették ezt a Krisztus ügyet, és elkezdtettek felette gondolkozni, és a maguk filozófiai vonalát is meghúzni. Tehát János volt az, aki a görögök felé való bolondság vonalát próbálta kiküszöbölni úgy, hogy filozófiai témává emelte a názáreti Jézusnak az ügyét. A másik volt Máté, aki a zsidók felé való botrányt akarta valami módon kiküszöbölni, és azt igyekezett bizonyítani, hogy Jézus jó zsidó volt. Igenis a zsidók is bátran hihetnek benne, mert ez a kereszt ügy, ez nem is olyan szégyenletes, ez beletartozott az Isten gondolatába. Na tehát itt van az alapvető gondolat ma estére, a Jézus ügyből kiküszöbölni a botrányt, kiküszöbölni a bolondságot, ma este a Máté kísérletét veszik egy kicsit nagyító alá, hogyan próbálta ő kiküszöbölni a Jézus ügynek a botrányos voltát, és hogyan próbálta ő bizonyítani azt, hogy Jézus kiváló zsidó volt, és méltó a zsidóságnak is arra, hogy messiásként, üdvözítőként fogadják el ezt a názáreti Jézust. Néhány ismétlésbe kell bocsátkoznom, de azt gondolom, hogy nem árt a testvéreknek, hogyha újra meg újra bele gondolunk abba a keletkezés történetbe, abba a genezisbe, ahogyan az evangéliumok keletkeztek. Ugye az nyilvánvaló, hogy kezdetben vala a szó hagyomány szájról szájra ment a Jézus ügye, hosszú ideig nem foglalták írásba a Jézus örökségét, meglepően hosszú időbe telt, amíg elkezdték írásba foglalni az ő örökségét, amint mondott a legutóbb is, hogy egy vagy két nemzedék után kezdődött az írásba foglalás, és még akkor is, amikor már írásba foglalták, akkor is nagyobb tekintélye volt az élő szónak, a Szentlélek erőnek, mint az írott betűnek. Az első század egyházát egész évben úgy tekinthetjük, hogy a lélek egyháza volt, és ha itt-ott, már a század utolsó harmadában, ha itt-ott írásba foglalták, akkor ez nem volt riválisa annak az egyházi gyakorlatnak, hogy a lélek. A lélek jelenléte, a lélek kijelentése, a lélek hatalma dönti el a dolgokat. Ez egyúttal felelet tehát arra a kérdés, hogy miért olyan későn foglalták írásba. Hát azért, mert az induló kereszténység a lélek mozgalma volt, és nem a betű mozgalma. Aztán amikor már nagyon szétszóródott ez a Jézus Krisztus ügy, és nagyon sok mindent mondottak, úgy, hogy ez a Jézus öröksége, ez is, az is a Jézus öröksége, amikor már fenyegetett a teljes szétolvadás, a parttalanság, akkor kezdődött egy ilyen kollektív eszmélődés, hogy hát azért vissza kellene menni a forrásokig, és mégiscsak rögzíteni kellene azt, hogy ki volt ez a Jézus. De mondom, ez elég későn történt, és igazából véve Pál apostolnak a sorai között is találom nagyon meglepő mondatokat, ami jellemző az első századra. A II. Korintusi levél 5. fejezetében, a 16. versben ezt olvassuk. Mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Rendkívül árulkozó mondat, ezerint éles szóval mondva, Pál apostolban is a dicsőséges Krisztus legyőzte a názáreti Jézust. A názáreti Jézust nem ismerjük, aki test szerint itt volt és végezte maga szolgálatát, ha ismertük is Krisztus test szerint, vagyis Krisztus mint názareti Jézus, ha ismertük is, most egy új korszak kezdődött, húsvét után, húsvét után ezt a Krisztus sem názareti Jézus mi voltában ismerjük és tiszteljük, hanem Krisztus mi voltában. Tehát magában Pál apostolban is a dicsőséges Krisztus, ismét mondom, éles fogalmazásban, a dicsőséges Krisztus legyőzte, elhalványította a názáreti Jézust. Igaz, ki kell ezt egészíteni azzal, hogy ez a Pál apostol volt az, aki a nagyon fellegekbe röpdöső, dicsőséges keresztényeket visszaparancsolta a földre, és visszaparancsolta a názáreti Jézushoz, de így mondom, visszaparancsolta a kereszthez őket, de nem tovább, tehát például nem a hegyi beszédhez. Pál apostol nem utal a hegyi beszédre sehol, és egyáltalán ezen vitáznak a újszövetségi teológusok, hogy mennyire volt ismerős számára a názáreti Jézusnak a földi története. Nem úgy van-e, hogy ő már a bizonyságtételeket a föltámadott és dicsőséges Krisztusról kapta, és ez őt egészen betöltötte, kielégítette. Kérdés az, hogy mennyire tudott ő a Golgotai kereszt mögé visszatekinteni azokra a tanításokra, amiket Jézus elmondott történetekre bizonyára. Természetesen tudott róla, de összesen lehet hasonlítani azt a jelentőséget, ami a názáreti Jézus útja során nőtt ki ennek a személynek az életéből, azzal, ami a föltámadás után történik. Tehát még egyszer hallgassuk csak. Mi ezentúl senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is a Krisztus test szerint, mint názáreti Jézus, most már őt sem így ismerjük. Egy újfajta szemlélet, egy szellemi szemlélet lett erős mi bennünk, és így szemléljük a názáreti Jézust. Tehát mivel ez volt a keresztény gyülekezeteknek a szemlélete, azért nem volt fontos az, hogy leírják a názáreti Jézus történetét. De ismét mondom, a század végé felé közeledve annyira szerte ágazott a tanítás, a különböző hozzá nőtt történetek sokasága, hogy fölvetődött, fölmerült ez a szükségesség, de hát menjünk vissza. És akkor némelyek elkezdték gyűjteni az adatokat, és így születtek az evangéliumok. Na most megint közhely csupán, csak ismétlem még egyszer, remélem a testvéreket már tudják, ismerik, hogy az evangélisták nem egyszerűen író deákok voltak, akik leírtak valamit, ami a tudomásukra jutott. Ők gyűjtötték, kétségtelenül gyűjtötték az adatokat Jézusra nézve. Mindegyik evangélium előtt már volt eleven szóbeli hagyomány, és volt már némi szerény írásba rögzített örökség is. Márkot tekintik a legelső evangéliumnak, Márk írása szerinti evangéliumot, de már Márk előtt is volt bizonyára írásos följegyzés Jézusról, mégpedig ha elmegyünk a részletekbe, azt még elmondom, hogy kétféle mögöttes örökségre, írásbeli örökségre gondolnak most a újszövetségi tudósok. Volt egy gyűjtemény, amely Jézusnak a mondásait gyűjtötte össze, német nyelven a Quelle, úgy szokták a szakirodalomban emlegetni, a forrás, de ebben a forrásban főként a Jézusnak a szavai voltak följegyezve, ennek valamilyen tükröződése a bizonyos Tamás evangéliuma, amit 1945-ben fedeztek fel egy régi sírban, egy ásatás során. A Tamás evangéliuma ízelítőt ad abba, hogy milyen lehetett az a Quelle, az a forrás, amely mondom ismét főként Jézusnak a szavait jegyezte föl. És volt egy másik, amelyikről kevés följegyzésünk van, csak megint a tükröződése, egy úgynevezett jelgyűjtemény, csodagyűjtemény tulajdonképpen. Azt mondják az újszövetségi tudósok, hogy ebből meg János dolgozott főként, aki Jézusnak a csodáit jelként értelmezte, és volt tehát egy ilyen jelgyűjtemény, amelyben főként Jézusnak a csodatetteit gyűjtötték össze. Tehát ezek a meglévő mostani iratok mögötti korszakból, évtizedekből vannak. Ezekből gyűjtötték az adataikat, és így születtek aztán az evangéliumok ebben a sorban, hogy Márk, Máté, Lukács és János. Tehát ide térek vissza, hogy nem egyszerűen író deákok voltak, akik valamit kaptak, akár élő szóban a szemtanúktól, még éltek sokan a szemtanúk közül, akár a kezdetleges írásbeli följegyzésekből, nem egyszerűen csak összegyűjtötték, összemásolták, bár ezt is tették, hanem ezt meg kell értenünk, meg kell jegyeznünk, hogy az evangélisták ilyen kettős módon dolgoztak, egyfelől meglepően ragaszkodtak az eredeti szövegekhez, amiket készen kaptak, meglepően hűségesen őrizték, másfelől meglepő szabadsággal szerkesztették. Úgyhogy az egyéniségüknek a jegyei rajta vannak az evangéliumokon. Hát ezt a részletekből lehetne majd bizonyítani, majd mindjárt próbálom a Máténál bizonyítani ezt, hogy egyfelől átvették a kész örökséget, másfelől szabadon kezelték, és pedig nem öncélben, hogy ők valami újat produkáljanak, hanem abból a célból, hogy azok a gyülekezetek, amelyeknek ők írták, azok a gyülekezetek valami konkrét világosságot és segítséget, eligazítást kapjanak az ügyeikben. Ezek az evangélisták, így mondom, nagy belső bizonyossággal nem gondoltak arra, hogy ők Bibliát fognak írni. Nem az örökké valóságnak írták a írásaikat, hanem konkrét gyülekezeteknek, gyülekezetek csoportjainak, Máténak megvolt a társasága, akiknek írta. Lukács egész más társaságra gondolt, amikor megírta az evangéliumot, Márk megint és János. Még egy szót erről a lényeges különbségről, ami a úgynevezett szinoptikusok, Máté, Lukács és a János között van. Így lehetne röviden szembesíteni ezt a kétféle evangéliumot, hogy Máté, Márk, Lukács hűségesen vette át az örökölt anyagot, de szabadon csoportosította, rendezte, anélkül, hogy bele szólt volna az örökségnek a mondataiba, kész szövegezésébe. Tehát a koncepcióját a főként a rendezés, csoportosítás és szerény összekötő szövegek formájában érvényesítette. Jánosnál megfordult a dolog, neki volt egy egyén, egy sajátos teológiai koncepciója, és azt adta, abban a meglevő teológiai koncepcióban dolgozta bele az örökséget. Mondtam, érzékelik a testvérek a különbséget. Máté, Márk, Lukács nagyon komolyan vette az örökséget, és azt szerényen csoportosította, rendezte. Jánost nem kötötte már ennyire a tisztelet az örökséggel szembe, hogy ő szabadon kifejtette a maga gondolatait, úgy, hogy abba beépítette, abból a bizonyos jelgyűjteményből a Jézus csodáit főként. Így lett az ő evangélium egészen más színezetű, mint a Máté, Márk, Lukács, mint szinoptikusok. Na de ezeken túl most, de még egy gondolatot el kell mondani, hogy miért olyan későn kerül írásba a Jézus öröksége. Tehát az egyik az, hogy azért, mert a lélek egyháza volt, az első század egyháza, a proféták voltak, akik előálltak azzal, hogy ezt mondja az Úr, és akkor valamit hirdettek, és ha megfelelő áldással, erővel, Szentlélek áldással mondották, akkor az, hogy ezt mondja az Úr, az ugyanolyan tekintély volt, mint hogyha valaki bizonygatta, hogy én ott voltam, és emlékszem, hogy ezt Jézus szó szerint így mondotta. Tehát egy ilyen pneumatikus, egy karizmatikus prófétának a prédikációja esetleg nagyobb hatással volt a hallgatóságra, mintha valaki bizonyította, de higgyétek, hogy nem úgy, hanem így mondotta annak idején Jézus. Ez ilyen vita ügy, ez nem foglalkoztatta a gyöketeket, hogyha egy karizmatikus igazán a szentek hatalmával prédikált. Tehát nem foglalták írásba azért, mert egy ilyen karizmatikus, pneumatikus korszak volt az első századnak a jelentős része. A másik ok, amiért későn kezdték írásba foglalni Jézus dolgait, az úgynevezett parúzia várás, a parúziának a késése. Az első évtizedekben természetesen nem foglalták írásba, minek, hiszen itt van a világ vége. Hamarosan jön Jézus, minek akkor följegyezni, kinek jegyezzük föl, mikor még a mi életünkben visszajön Jézus. Amikor kezdték tudomásul venni, hogy hát nem jön, és szana szét szóródik a kereszténység, ez a kettős baj, úgy mondjam, lepte meg őket, egyfelől, hogy nem jön, akit olyan esengve vártak, másfelől, hogy egyre ziláltabb, egyre sokszínűbb lesz a kereszténység. Amikor ez a kettős baj meglepte őket, akkor gondoltak arra, hogy azért most már rögzíteni kellene, hogy mi az, ami érvényes, mi az, ami téves. És így került sor, aztán végre a második nemzedékben általában így került sor arra, hogy írásba rögzítették a Jézus örökségét. Na most közelebb kerüljünk Mátéhoz. Máténak egészen sajátos koncepciója volt, már jeleztem ezt egy kicsit, amikor azt mondottam, hogy Máté azt igyekezett bizonyítani, hogy Jézus jó zsidó volt, hűséges zsidó volt, és megérdemli azt, hogy a zsidó nép messiásának fogadja el. Na most Máténál is természetesen a 80 körül, vagy előtte, vagy utána egy-két évvel, de az újszövetségi tudomány szerint Krisztus után 80 körül valamikor írtak, és pedig, tehát akkor már Jeruzsálemet lerombolták, a nagy zsidó háború befejeződött, a zsidó szétszóratása megtörtént. Tehát azt mondják a biblia tudósok, valahol Jeruzsálemtől, Izrael földjétől északra, Szíriában, Antiókia környékén született valahol 80 körül, tehát ez az evangélium. És Máté is már benne volt abban, hogy hát nem jön a vőlegény. És Máté azt írja az evangéliumában, hogy hogyan kell keresztjénül élni, akkor, amikor késik a vőlegény. Értik a testvérek, hogy a 10 szűz példázatára utalok, késik a vőlegény. Akkor mit kell csinálni, hogyan kell vigyázni, amit ha majd késve, de mégiscsak jön, akkor hogyan fogadják méltóképpen az ő követői Jézust. Tehát ebben a helyzetben írja az evangélium, hogy késik a vőlegény, és valami módon el kell igazodni ebben a helyzetben. Egy textushoz kapcsolom most a továbbiakat, és próbálom érzékeltetni azt, hogy Máté részint vette az örökséget, részint szabadon kezelte az örökséget. Tehát ez a különös kettősség, ami számunkra talán megütköztető, vagy botránkoztató, de én beleéltem magam valamennyire az első század kereszténységen kérdőre, teljesen természetesnek találom ezt. Máté szem előtt van egy gyülekezeti közösség, nem egy gyülekezet, a gyülekezetek közös közössége, akik felé fordul az ő szeretet teljes és egy kicsit aggodalmas tekintete, segíteni szeretne ennek a gyülekezetnek. És ennek a gyülekezetnek írja az evangéliumát. Majd mindjárt mondom közelebbről is, hogy kik voltak ebben a gyülekezetben. Ezt ki lehet tapintani az evangéliumába, hogy kik voltak, és mi volt az ő aggodalma, és hogyan próbálta lelki gondozni ezt a gyülekezeti közösséget, amelyekről már is hát annyit elmondhatok, hogy zsidó keresztjéneknek a gyülekezetei voltak ezek. Később voltak a hellén, görög, pogány gyülekezetek, amelyek egy ideig, meg aztán soká vegyesek voltak, de egyre több volt a pogány, és egyre kevesebb volt benne a zsidó, és egyre inkább a hellén szellem, a hellén evangélium, hellénista evangélium lett uralkodóvá. Tehát Máté nem azoknak írja, hanem a sokasodó hellénista gyülekezetek mellett megmaradt néhány évig, egy-két évtizedig, megmaradt még a zsidó keresztény csoport, és Máté ennek a zsidó keresztény csoportnak írja az evangéliumát, még pedig nagyon-nagyon bonyolult helyzetben voltak ezek a zsidó keresztjének, mert ott volt a probléma, hogy robbantani, vagy megmaradni, még nem dőlt el. Amikor Máté az evangéliumát írta, akkor még nem dőlt el az, hogy a kereszténység elfér-e a zsidó keretben, és élheti az életét tovább a zsidó közösségben, vagy pedig robbantani kell, kijönni onnan, és önálló gyülekezetet alakítani. Ez még nem dőlt el akkor, amikor írta. Az evangéliumból sokfelé lehet adatokat gyűjteni arra nézve, hogy még az olvasók bent élnek a zsinagógai közösségben. Ezt figyelmesen kellene ilyen szempontból a textusokat nézni, és egymás után bukkannánk olyan textusokra, amelyekből kiderül, hogy ezek az olvasók, ezek egyértelműen keresztjének, Jézus Krisztus messiásuknak tekintik, de szervezetileg még a zsidó közösségben vannak. Így mondják a németek, Sitz im Leben. Hol van a bibliai iratoknak a helye, a kontextusa, a történelmi helye, amelyikre nézve írták az írók. Na hát a Máté evangéliuma a mai ünszövetségi tudomány álláspontja szerint, a Máté evangéliuma egy meghatározott egységnek, a gyülekeznek egy bizonyos csoportjának szólt, valószínűleg azoknak, akik a nagy szétszóratás után északi irányba menekültek, a Szentföldről északi irányba, abba az irányba, ahol a legnagyobb város, világváros Antiókia volt. Tehát vagy Antiókiában, vagy annak a környékén telepedtek le, gyülekeztek ezek a zsinagógák, és a zsinagógákkal együtt a keresztjének, akik még a zsinagóga kötelékében élték a keresztény életüket. Most tehát az a bizonyos textus, ami nagyon árulkodó textus, a Máté 23-ból az első néhány vers, egy-két vers. Jézus így szól a sokasághoz, Mózes székébe ültek az írás tudók és a farizeusok. Amit tehát mondanak, azt mind tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert ők mondják, de nem teszik. Tehát ezek szerint az írástudók farizeusok a Mózes székébe ülnek, tehát a Mózes tekintélyére hivatkoznak, a Mózes tekintélyével mondják, amit mondanak. Azt mondja Jézus vers szerint, hogy amit ők tanítanak, azt vegyétek komolyan. De akkor hogy lehet, hogy néhány verssel oda már ezt mondja Jézus, jaj nektek, írástudó farizeusok, bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik bemennének, azokat sem engeditek be. Itt már az ember elkezd levegő után kapkodni. Bezárjátok a mennyországot, ti se mentek be, akik akarnak, azokat segítek. És ugyanakkor azt mondja Jézus, hogy ezeknek a szavára hallgassatok. Ezeknek a szavára, akik bezárják a mennyországot. Aztán alá ezt olvassuk, jaj nektek képmutató írástudók, farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy egyetlen pogányt zsidó hitre térítsetek, és ha ez megtörtént, a Gehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Írástudó farizeusok szolgálatának az eredménye, egy bizonyos misszió gyümölcse, az, hogy kétszer te inkább a gyehenna fiaivá lesznek megtérítettek, mint ahogy ők maguk is a gyehenna fiai. Tehát a pogányoknak még szinte rosszabb lesz a helyzetük a zsinagógába, mint maguknak ezeknek a képmutató farizeusoknak. És akkor Jézus azt mondaná, hogy ezekre hallgassatok. Itt egy összebékíthetetlen feszültség van, és ez a feszültség mindjárt feloldódik, hogyha megértjük azt a bizonyos Sitz-Imlében a Máté evangélium a történelmi szituációját. Tudnélik, amikor Máté ezt írja, akkor már rég túl vannak azok a túl van a világ azokon az éles, keserű vitákon, amit Jézus folytatott a korabeli farizeusokkal. Elmúlt ez a világ, összeomlott a zsidó állam, lerombolták a zsidó templomot, menekültek a zsidók, megmaradtak a zsinagógák világszerte, mert már voltak Krisztus 70 előtt is. Tehát a zsinagógákba húzódott vissza a zsidó élet, és a zsinagógáknak a vezetői most már egyértelműen az írástudók és a farizeusok lettek. Tehát ezek azért most már mások voltak, mint a Jézus korabeli Jeruzsálemben élő írástudók. És hogyha meggondoljuk, hogy ennek az újfajta zsinagógai létnek a kötelékén belül éltek a keresztjének, akkor megértjük, hogy hol van ez a kettősség. Máté itt kifejezése jutatja azt, hogy nem robbantani, bennmaradni. Igenis, hallgassatok ezekre. Ez az egyik rész. Pásztorolja, hogy úgy mondjam, a gyülekezeteket ezzel a gondolattal, hogy ne robbantsatok. De ugyanakkor hűségesen átveszi azokat a jaj szavakat, amelyeket az előző nemzedékek gyűjtöttek és örökségül hagytak. Tehát itt látszik a Máté szerkesztésének ez a kettőssége, hogy hűséges az örökséghez, elmondja ezeket a félelmetes jajszavakat. De ugyanakkor a szeme előtt van a zsinagóga, amelyiknek a kötelékén belül vannak az ő hittestvérei. És mondhatná azt, hogy hát figyeljetek ezekre az igékre, hát hogy maradhattok benne a zsinagógába, amikor Jézustól ilyen jajszavakat örököltünk. Nem, Máté számára nem összeférhetetlen a dolog. Igen, ezeket a jajszavakat örököltük, félelmetes az, amivé tették ezek az írástudók, farizeusok a zsidó vallást, és mégis hallgassatok arra, amit ezek mondanak, maradjatok meg a zsinagóga kötelékében. Hát akkor mi a kereszténység? A Máté a zsidó keresztényeket ott tartóztatja a zsinagóga kötelékében. Akkor mi a kereszténység? Hát ez is gyönyörűen benne van a Máté evangéliumában. Két kifejezés utal arra, hogy mi a keresztények dolga, akik a zsinagóga kötelékén belül élik a keresztény életüket. A Máté 5.17-ben van az, hogy nem azért jöttem, hogy lerontsam a törvényt, hanem hogy érvényt szerezzek neki, de viszont ha nem több a ti igazságotok a farizeusoknál, akkor nem mentek be, menjek királyságába. A több, az egyik szó. A tanítványok igenis maradjanak bent, de legyen több az ő igazságuk, mint amit a farizeusok csinálnak. A másik pedig a mindenek fölötti keresése az Isten akaratának. Ez egy ilyen stereotíp kifejezés Máténál. Az Isten akaratának a cselekvése. Nos, az Isten akarat aztán az ő lebontásában, hogy úgy mondjam, Isten akarata, mert ez egy formális, egy nagy kifejezés, mi az Isten akarata. Amikor ezt aktualizálja, lebontja Máté, akkor azt mondja, az Isten akarata az, hogy irgalmasságot akarok inkább, és nem áldozatot. Ezt a Hózseás igét többször is idézi Máté, mert az ő hite szerint Jézusnak ez volt a ószövetségi megkülönböztetése, hogy irgalmasságot inkább, mint áldozatot. Tehát az Isten akarata az nem a törvénnyel való pepecselés, az Isten akarata az irgalmasság inkább, mint az áldozat, az irgalmasság emberi valamit, az áldozat Istenre irányuló valamit. Tehát ha van különbség emberi tennivaló és Isten iránti tennivaló között, akkor maga az Isten azt mondja, hogy inkább az emberi tennivalókra koncentráljatok, és ne a kultuszra. És ez volt Jézusnak az álláspontja Máté szerint, és ezt hitelesen tolmásolta meggyőződésem szerint. Tehát még egyszer a lényeget. Bent éltek a zsinagóga kötelékében, tehát figyeljetek arra, amit ottan csinálnak, vegyetek részt a böjtben, az ima órákon, az alamizsnálkodás, gondoljuk egy beszédre, Máté 6, alamizsnálkodás, imádság, böjt, és így tovább. Vegyetek részt, de a Jézus követőiként vegyetek részt a zsinagóga életében, és akkor lesznek a Jézus követői a zsinagóga kötelékében, ha több a ti igazságotok, mint az övék, amit ők csinálnak, a többlet abban mutatkozik, hogy az Isten akaratát keresitek, és elérkeztek oda, hogy az Isten igazi akarata, nem a Mózes öt könyve és annak a pepecselő magyarázata, az Isten igazi tórája, az igazi törvénye az irgalmasság. Tehát amikor irgalmasságot gyakoroltok, amikor fölibe helyezitek az emberek iránti szolgálatokat, az öncélú kultusz gyakorlásának, akkor vagytok Jézus igazi tanítványai, és még ezt is, hogy irgalmasság, ezt is lehetőleg lefele kell gyakorolni, a kicsinyek felé. Máténál mindkét értelemben van az én kicsinyeim, ezek lehetnek kicsi gyerekek, tényleg a szó egyszerű értelmében, de lehetnek a hitben kezdők, a Jézus kicsinyei, a legkisebb atyám fiai. A Máté 18-ban lehet látni, hogy egyszer a kicsi gyerekeket jelenti az, hogy az én kicsinyeim, máskor pedig a hitben kezdőket. Na tehát a Máté tanítása az, hogy ott maradni, de megkülönbözni az írástudó farizeusoktól abban, hogy több az én keresztény életem, és pedig irgalmasságban, emberek felé való szeretet szolgálva, lehetőleg lefele, a betegek, a bűnösök, a kicsinyek felé. Az üdvösség útja Máténál igenis a cselekedetek. Cselekedetek által lehet üdvözülni. Ha több cselekedetet, jobb, kitűnőbb és Istennek kedvesebb cselekedeteket cselekeztek, az az üdvösség útja. A Máté egyik részében ott van ez a gondolat, hogy eljő az emberfia az ő atya dicsőségében, angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. Igen, és Máté teológiája szerint cselekedetek által lehet üdvözülni. Az ilyen több lett cselekedetek által. Ez furcsán hangzik, és föl is vettem a kérdést, tehát akkor hol van Pál, aki kifejezetten mondja, hogy kegyelemből és hitáltal, és nem cselekedetekből. Hát igen, itt valami feszültség van, kétségtelenül van feszültség, de még egyszer szeretném, ha szinte élményszerűen élnénk át azt, hogy Máté előtt nem a világkereszténység van, nem a 20. században, nem az örökkévalóságban, hanem konkrétan az első század végén kínlódó, elbizonytalanodott zsidó keresztények vannak a szem előtt, és azoknak akar tanítást adni. És mondom, eközben összegyűjti a Jézus örökségét, és úgy csoportosítja, hogy a lényeg az, hogy maradni, nem robbantani, maradjatok a zsinagóga kötelékén belül. De ugyanez a Máté azért egy másik irányba is tekint, így mondják szakemberek, hogy két frontos harcot vív. Az egyik az, amiről idáig beszéltem, hogy a Jézus követői maradjanak a zsinagógába, és igenis a mózesi törvényeket is tiszteljék, de még inkább azt, hogy Jézus a többet kéri tőlük. Tehát az egyik front a zsidó keresztényeknek a zsinagógával való konfrontálása, mit kell ott csinálni. De van egy másik front, ahol Máté meglepő hevességgel vívja a harcát, és akármilyen csodálatosnak tűnik ez, ez egyértelműen így mondják legalábbis a lőszövetségi tudósok, és én az igazságot érzem a szavukban. A másik front a karizmatikusok elleni front. Antiókia egy világváros volt, és nagyon jól tudjuk, hogy miután a jeruzsálemi anyaggyülekezetet szétszórta a római hadsereg, bár most nem megyek a részletekbe, Eusebius szerint isteni intést kaptak és elmenekültek még idejében, lehet így volt, de minden esetre megszűnt a jeruzsálemi anyaggyülekezet, helyette a második számú anyaggyülekezet Antiókiában volt. Amikor a jeruzsálemit szétszórták, akkor Antiókiában működött az új anyaegyház, amelyik misszionáriusokat küldött minden irányba, Pál apostol, Barnabás, a többieket. Ez az új anyaegyház, ez már egészen más volt, mint a jeruzsálemi ős egyház. Ez már univerzalisztikus volt, ez már hellénista volt, ez már vajmi keveset beszélt Mózesről és a törvényről, ez már a pogány világ felé fordult, és görögnek görögé igyekezett lenni. Na most ezekben a hellénista gyülekezetekben igenis a Szentlélek erők munkálkodtak, nem a mózesi betűk, hanem a lélek áradás, a karizmatikusok, és a karizmatikusok között különleges pozíciója volt az úgynevezett prófétáknak. A próféták, akik, mint az imént mondottam, ezt mondja az Úr, és akkor mondták a magukét. Függetlenül attól, hogy volt-e ótestamentumi alátámasztása annak, amit ők mondottak, ezt mondja az Úr. Na most, ezekre aggodalommal nézett Máté. Ez egy másik társaság, ezek ugyancsak Kürjosznak mondták Jézust, és ugyanarra Jézusra hivatkoztak, akit ő mint zsidó messiás tisztelt, ezt ők a világ mindenség Kürjoszának vallották, és aggodalommal nézte Máté ezeknek a működését. És testvéreim, igenis ez az aggodalom szólal meg ezekben a híres igékben, óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Hamis proféták, kik ezek a hamis proféták? A karizmatikus proféták, a keresztény proféták, a Jézus Kürios voltát hirdető proféták, alá ki is tűnik. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Kürios, Kürios, Kyrie eleison. Tehát akik Krisztust vallják, az nem mind megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Imegy megint az Isten akarata. Sokan mondják majd nekem ama napon, Uram, Uram, Kürios, Kürios, hát nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztünk ki ördögöket? És nem a te nevedben tettünk ki sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. A gonosztevő szó a görögben az anomia, akik az anomiában éltek, vagyis a nomosz elvetettétek, a tórát, a törvényt. Távozzatok ki, akik a nomoszt elvetettétek, ti nem mehettek be a mennyek országába. Itt van a másik front, a karizmatikusoknak a frontja. Ez tehát a Máté evangélista üzenete, és hát az időnk elszadt, pedig most kellene igazán fölvetni a kérdést, hogy hát akkor a Pál tanítása, vagy a Máté tanítása, melyik igaz? Mert a Máté tanítása egyértelmű, Jézus a messiás, a törvényhez hűséges, ti is maradjatok hűségesek az utolsó jottáig, jótáig, maradjatok hűségesek, és cselekedjétek az Isten akaratát. Ez az evangélium, vagy a Pál, aki azt mondja, hogy befejeződött a törvény korszaka. Minden újjá lett, a törvény átkától megszabadított Jézus. Kinek van igaza? No, hát most már túlságosan késő, hogy még tovább részletezzem ezt, csak a következőket mondom, testvéreim. A szentírók tükröztek valamit, a saját Krisztus élményüket tükrözték.
igaz, hitem szerint. Igaz az, hogy Jézus hűséges maradt a Tórához, a végső Tórához, az Isten irgalmassága, és igaz az is, hogy Jézus kritika alá vonta a hagyománytól appellált Mózeshez, Mózestől appellált az Istenhez, a végső Tórához, az irgalmassághoz, amely már nem a kis törvény paragrafusokkal foglalkozik, hanem az Isten üdvözítő szeretetével. Majd erről legközelebb. Hajtsuk meg a fejünket.